A Máté Evangélium 5. fejezet 4. és 5. versét. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy átélhetjük azt életünkben, hogy Te hozzád fordulva, Te hozzád jöve, Te teszel bennünket boldoggá. Köszönjük, hogy a boldogság forrása Te vagy, és ettől függ a mi boldogságunk is, hogy készek vagyunk-e kapcsolatba kerülni veled, vagy pedig nem. Segíts, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon is veled kapcsolatba kerülve, boldogítsd a mi szívünket, üdíts föl, Te vidámítsd meg, és a Te igédből nyeljünk üzenetet, útmutatást, hogy tényleg boldog életet tudjunk élni, és boldog évünk legyen ez az év. Kérjük ezt Te tőled, Urunk, mindenható Istenünk. Amen. Hát ezen a héten a boldogság nagy téma volt, mert szerdán is a boldogságról volt szó a gyülekezetben. Pénteken a beszélgetős alkalmunk is a boldogságról szólt, és akkor most vasárnap délelőtt is a boldogságról szóltam a gyülekezetben, és hát így haladunk tovább, hogy ezzel a két igeverssel, amit itt felolvastam, hogy boldogok is sírnak, és boldogok a szelidek. Jézus ezt a boldog mondásokat ott Kapernaum közelében, a Genezáret tótól nem messze, a hegynek a lankáin mondhatta el, és úgy gondolják többen, hogy ez a boldog mondás, ez hát nem ilyen rövid volt, mint amit le van írva, hanem itt már csak össze van foglalva. Mint amikor mi is elmegyünk egy konferenciára, vagy elmegyünk egy igehirdetést meghallgatni, hazamegyünk, azt megkérdezi tőlünk, hogy na miről volt szó, akkor nem kezdünk el 40 percig beszélni, hogy akkor pontosan ez hangzott el, hanem összefoglaljuk magát a témát, ami bennünket megérintett, megragadott, és akkor abban az egy mondatban, vagy egy nagyon rövid vázlatban elmondjuk azt, hogy miről is volt szó. Na hát valami ilyesmi vázlatot olvashatunk itt, amiről itt Jézus beszélhetett. Akár prédikálási sorozat lehetett ez Jézustól, és akkor röviden, tömören le van írva ennek a lényegre tőlő mondani valója. És hát így végignézve, vagyis ezt a két igeverset nézve, láthatjuk azt, hogy egy kicsit meglepő számunkra az, hogy lehet valaki boldog, aki sír. Hát elsőnek arra gondolhatnánk, hogy hát ha örül, örömében sír. Olyan boldog, hogy örül annak a eredménynek, vagy a másik embernek, aki elérte azt, vagy a gyermekének, aki megházasodott, vagy sorolhatnánk tovább, annak örül, és örömében örömkönnyeket hullajt. Na de hát itt nem erről van szó, mert meg kell vigasztalni az illetőt. Tehát itt egy olyan sírásról van szó, amikor az ember fájdalmában sír. Tehát fáj neki az a dolog, az az eset, az az esemény, vagy bármi más, amely által könnyeket hullajt, amely által úgy fejeződik ki, hogy elkezd sírni. Hát életünkben vannak ilyen fájdalmak, és átmegyünk ilyen fájdalmakon, amikor az ember sírva fakad fájdalmában, vagy megbántásában, és így sír, de ez nem azt jelenti, hogy sok ember ilyenkor átélne boldogságot. Mert az, hogy most kisírjuk magunkat, amit jó, hogy mondanak a pszichológusok is, hogy jó, ha kijön, főleg, ha mondjuk valaki gyászol, és a gyásznak a fájdalma előbb-utóbb ki kell, hogy jöjjön, hogy sírjon. Mert azt mondják, nagy baj az, amikor nem sír a gyászban egy illető, akkor a feldolgozással is majd gondok és problémák lehetnek. De tehát nem minden gyászoló vigasztalódik ám meg, és nem minden síró ember lesz boldog. A másik pedig itt, ami igazán az igében található, hogy Legfőképpen talán arra a fájdalomra nem gondol az ember, amit a bűnei okoznak magának. Mert az biztos, hogy megvigasztalódik az az ember, aki a bűnei miatt bánkódik, és végül Istenhez tér. Mert ez is egy nagy fájdalom. Én úgy gondolom. Tehát életnek a terhei is, de amikor az ember rádöbben arra, hogy azt bántom meg, azt a szemét, aki megteremtett, aki szeret, aki irgalmas hozzám, aki semmi rosszat nem tett az életembe, csak jót, és én mégis vétkeimmel, bűneimmel, hogy ellent állok neki, vagy ellent mondtam neki, és nem azt tettem, amit ő mondott, ezzel megbántom, akkor az emberben ott van őszintén egy fájdalom, és tud az ember ilyenkor sírni. Tehát tud úgy fájni a bűn, hogy sír az ember. És úgy gondolom, hogy amikor az ember így megy oda Istenhez, akkor vigasztalást és bátorítást kaphat Istentől, és ez fog megnyugodni, és ez fog majd boldog lenni az ember. A tékozló fiú esetét hozzam föl, rádöbben arra, hogy vétkezett, hogy itt el van szegényedve, mert elköltözött apjától, mert nincs lenné vált, mert eltékozolta a vagyont, a ráeső részt, az örökség ráeső részét, és akkor ő erre rájön, hogy ő visszatér az apjához, egy béresnek, ha felfogadja, akkor már nagyon jó, és odáll az atyára, és azt mondja, hogy vétkeztem az égen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Ha béres ennek fölfogadnán, akkor örülnék neki. És erre az apja átöleli, megcsókolja, felöltözteti, sőt, bekísér a főhelyre, vigasságot tart, és örülnek és viradnak. Vagyis a bűnbánó gyermek, akinek fájt, hogy vétkezett az atya ellen, aki szomorúan mehetett haza, lelki fájdalommal, az átéli, hogy az atya, az apja örömre derítette, és vigasságot rendezett neki. Hát gondolom, már nem szomorkodott, hanem ő is fölvidult. És így van az ember, amikor vétkeivel megy Istenhez, amikor megbánja vétkeit, amikor tud sírni is fölötte, hogy Isten az, aki letörli, aki megbocsát, aki meggazdagítja az embert, aki helyreállítja az embert, és beülteti a vigasság helyére, ahol már lehet örülni, lehet boldognak lenni. Hát Dávid is átélte ezt, amikor vétkezett Bessabéval kapcsolatosan, és még a féjét Uriás is megöletteti, hogy rádöbben erre a vétkére, amikor Nátán próféta elmegy hozzá, és megvallja a vétkét az Isten előtt, és ő volt az, aki ezt írta a 32. Zsoltárban. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Boldog az az ember, akinek bűne megbocsáttatik, és vétke eltöröltetik. És ez az, amiről itt az ige lefőképpen beszél velünk kapcsolatosan, hogy amikor így sír az ember a bűnei felett, akkor válik igazán boldoggá. Mert Isten úgy megvigasztalja, úgy meggazdagítja, úgy helyreállítja, mint Dávidot, mint a tékozló fiút, az apja, és már is az ember örülni, hogy örök életem van, Isten megbocsátott, eltörölte a vétkemet, és örök életem lehet, sőt van, és mehetek a mennyi atyához majd, mehetek az ő országába. Barátkozó koráján többször kérdeztem a fiatalokat, hogy mondják el a megtérésük történetét, és volt, hogy kimaradt egy fontos pont a megtérési történetből, és valamikor éppen ez volt, hogy fájtak-e a bűneid, sírtál-e a bűnei miatt, megvallottad-e a bűneidet Istennek. És amikor egy valaki elmondta a megtérésének a történetét, és úgy rákérdeztem erre, hogy fájt-e a bűnöd, akkor csend lett, és meghatódott, megkönnyezte, és majdnem sírva válaszolt, hogy fájt. Hát ebből ugye kiderült számomra is, hogy megtért az illető, mert tényleg így fordult az Isten felé. Tehát Istenhez jöhetünk vétkeinkkel, ezzel a lelki fájdalmunkkal, de nem csak ezzel, hanem jöhetünk a gyásznak a fájdalmával, jöhetünk az élet fájdalmaival, amit ez a föld élet hoz számunkra. Jöhetünk a megbántásokkal. Itt a lényeg azonban, jövök-e ahhoz az Istenhez, aki meg tud vigasztalni. És sokszor azt tapasztalom, hogy az emberek nem jönnek. Ott van a gyász, ott van a temetés, prédikál a lelkész, meg én is prédikáltam már többször a temetésen. Eszük ágában nincs, hogy embereknek ezzel a fájdalmukkal, azzal a sírásokkal oda menni az Istenhez. Nem. De hát akkor úgy mennek el, hogy nem vigasztalódtak meg. Mert csak Isten tud bennünket megvigasztalni. És akkor történnek olyan események, hogy 5 éve már meghalt, de még mindig minden nap kijár a temetőbe. Mert egyszerűen nem bír meglenni továbbra, és úgy bele szűkült abba a szomorúságba, abba a fájdalomba, hogy egyszerűen nem tudja az Isten sem megvigasztalni, mert nem is megy a fájdalmával Istenhez. És így boldog se lehet. Nem lehet. Eszembe jut Janó néni, ugye így hívtuk őt a karcagi gyülekezetbe, és ő elveszítette a fiát. Meghalt a fia. Hát ez egy nehéz dolog. Amikor én meglátogattam minden hónapban, mert már nem tudott eljönni a gyülekezetbe, akkor sokszor fölhozta a fiát. És sírt is. Könnyezett. De mindig hozzátette, hogy mégis mennyusszok az Isten akaratán. Hogy Isten így akarta, és ennek is volt értelme az életemben. És utána elkezdett olyanokat mondani, amivel felszáradtak a könnyei. Mert Isten vigasztalása csak ott volt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a mi földi életünknek a fájdalmai, azok úgy elmúlnak itt a földi életünkben, hogy esetleg nem sírunk, ha visszaemlékezünk, hogy 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt elveszítettünk valakit, aki számunkra fontos volt. De egyből megjelenik az Isten vigasztalása is. A hív ember életében, hogy fölhoztam, meg fáj most is, de már törl is lefele az Isten a szemünkről a könnyet. Már van, amiben meg tudok vigasztalódni, már máshogyan tudok róla beszélni, még ha most is fáj, mert Isten vigasztalása azért már ott van bennem. És van egy belső boldogság az embernek. Hát ezt élheti át a hív ember, és azt élheti majd át, amit olvasunk a Jelenések könyvében, hogy nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Tehát Isten úgy le fogja törölni a szemünkről a mennyben az összes könnyünket, utána már nem fogunk könnyezni. Olyan jóra elterelget bennünket, olyan jókat ad nekünk, hogy már ott nem lesz fájdalom, semmi más gond, hogy elfelejtjük, hogy velünk mi is történt. Hogy meg se említjük már, meg se emlékezünk róla, mert annyira el fog tűnni abban a jóban, amit az Isten ad az őt szeretőknek. És ez a nagy vigasztalás is benne van ebben az igében, hogy de boldog az az ember, akinek a szeméről az Isten végérvényesen letörli majd a könnyet, ott a mennyben. Na hát, ide tartunk, ide megyünk, és milyen jó így előre nézni ebben az évben is, hogy az örök élet, az üdvösség az majd ilyen lesz. Ő nála. Hát addig is járuljunk fájdalmainkkal Istenhez, tapasztaljuk meg, hogy itt is ő törli le, ő vigasztal, ő ad utána boldogságot, ő tud bennünket helyreállítani. Aztán azt olvasok itt az igében, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ezt a szelid szó azt is jelenti, hogy enyhe, lágy, kellemes, jóindulatú, barátságos, higgadt. Hát Jézus az ilyen, aki ugye szelid. Ő az, aki úgy tudta fogadni azt a parázna asszonyt, akit oda elé ráncigáltak, vagy oda löktek Jézus elé, és már ott volt a kő a kezükbe az embereknek, hogy hát törvény szerint ezt az asszonyt, házasságtörésen fogtuk, a Mózes törvénye szerint halálra kell kövezni. Megszégyenítve mindenkelőtt odarángatják azt az asszonyt, és kérdezik Jézustól, hogy te hogy gondolod? És akkor Jézus mond egy olyat, és itt is jön az ő szelítsége, hogy azok pedig, hogy aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. Azok pedig ezt hallva imás után kimentek, kezdve a vénekkel, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen, mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Tehát az emberek úgy viselkedtek, nem egy szeriden, kővel akarják meghajírálni az asszonyt. Sosszor, amikor vétkezik egy ember, akkor sosszor olyan vadállattá válik az ember. Érzékeltük, hogy hányszor hallom azt, hogyha valaki gyilkos szóba kerül, és akkor milyen indulattal beszélnek az emberek, hogy mit kéne azzal a gyilkossal csinálni, vagy mit kéne azzal a rossz emberrel tenni. Tehát kivált belőlünk egy dühöt, és az ember elveszíti a szelídségét teljes mértékben, és egy ilyen vademberré válik. Jézus pedig találkozik az asszony bűnével, és ő lehetne a legjobban mérges rá, és szeliden nem ítéli el, hanem még tesz is arról, hogy az emberek elmenjenek, és utána fölmenti ezt az asszonyt, mert gyengít hozzá. Mi általában a vétkező emberrel nem viselkedünk gyengén, meg érzékenyen, hanem neki rontunk, neki támadunk. Így szoktunk. És Jézus pedig nem ezt teszi, hanem szeliden, szeretettel fordul felé, megvédi, megoltalmazza. És erről szól ez a szelídség. Hogy tudunk mi ilyenek lenni. Hogy ilyen szelidet tudunk-e lenni. Ilyen szeretettel fordulni a vétkező felé. Ez nem azt jelenti, hogy nem fegyelmezhetjük meg. Már furcsa lenne, a gyermekünknek így mindent így elnéznénk. Akkor milyen gyerek lenne abból? Tehát fegyelmezni kell egy gyermeket is, meg egy gyülekezetnek is kell fegyelmet gyakorolnia. Csak ezzel a szelid lélekkel gyakorolja, ezzel a szeretettel gyakorolja, hogy az ő maga szíve is megfájdul, hogy esetleg fegyelmezni kell most a saját gyermekét, vagy azt a gyülekezetnek a tagját, vagy pedig vademberként akarja fegyelmezni. Nem mindegy, adunk egy gyereknek egy taslit, hogy az indulatból, fordulásból tettük, vagy pedig remegő szívvel, de meg kellett tennünk. Mert a Biblia azt is mondja, hogy ne vondd meg a gyermektől a vesszőt, ha olyan. Nem mindenkinek ezt alkalmazni lehet talán, de vannak olyan esetek, amikor meg kell. És tudok-e szerető apaként, szerető szülőként föllépni. Egy példát hagyd mondjak, Sámuel próféta. Hogyan lépett föl Saul ellen? Úgy, hogy még azt olvassuk, hogy azt mondja már neki az Isten, hogy ne bánkolj Saul miatt. Tehát úgy fegyelmezte meg Sault, a királyt, akit ő felkent, mert Isten azt mondta, hogy kenjen föl, de megbukott a próbában, hogy már elmondta a fegyelmezésen, mindig bánkódott Sámuel prófétának a szíve. Tehát ez jelenti, hogy szelid vagyok, szeretetteljes vagyok, gyengéd vagyok a másikhoz, és valamikor ez ugye az ember szívében is kifejeződik, hogy bánkódok miatt, a fáj nekem, hogy ilyet tett, de én nem leszek vademberré annak az embernek az életében. Nem rontok neki. Ha ő így, akkor majd én meg úgy, hogy ezt szokták mondani az emberek. És az merült föl bennem, hogy mi tudunk ilyen vadak lenni, mert én is tudok, ugyanúgy, de tud-e bennünket Isten leszelidíteni, vagy megszelidíteni? Mert végülis Jézus itt megszelidíti az embereket. Azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen közületek, kiejtik ugye a köveket, elmennek, mert Jézus szava olyan erősen hatott rájuk, hogy abba hagyták a vademberi viselkedésüket, és szelidekké váltak. Készek vagyunk-e az ökölbe szorított kezünket kiengedni, amikor úgy visszavágnánk annak az embernek, de Jézus mond egy olyat, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat. Akkor ez az igevers, vagy az Jézusnak ez a figyelmeztetése megszelidít bennünket? Szeliddé válunk? Kiengedjük az öklünket? A kezünket is? És esetleg már máshogyan tudunk odafordulni ahhoz az emberhez? Tehát milyen jó az, hogyha az Isten szavát hallgatja az ember, és hatással van rá. Mint ugyan az igében is olvassuk, a Jakab levelében. Ezért tehát vessétek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Tehát Isten igéi szavát szeliden fogadni, mert az meg is szelidít bennünket, és meg is tart bennünket a jóban. Hát ebben akar segíteni Isten nekünk nap mint nap, hogy megszelidüljünk, és gyengék legyünk, és felidítő emberek legyünk a másik számára. Aztán mi van akkor, hogyha bántanak? Hát akkor tudunk nagyon vadak lenni. Itt a macska példa, ugye, hagyj hozzam föl, és olyan nyugodt tud lenni, nem? Leterepedik a radiátornak a tetején, elnyúlik, és akkor, ha nem piszkáljuk, akkor olyan szépen nyugodt körülmények között van, és hát úgy is viselkedik. Na de egy pajkos gyereket küldjünk már, amikor így pihenget. Aztán azt kezdi meggyomrozni, meghúzigálja a farkincáját, esetleg még a bajuszát is. Kíváncsi vagyok, hogy mi csinálna a macskátok. Hát lehet, hogy egyből elkezdene nyávogni, aztán fújni is, nem tudom, hogy szokott-e, vagy pedig még aztán karmolni is. Mert ugye ezt már nem tudja elviselni. Na most az ember is, amikor piszkálják, hát a szelidből át tud menni vademberré. Nagyon könnyen. És ott kiderül, hogy milyen is az ember a piszkálódásban. Történt össze Japánban, hogy egy híres evangélista kiment az utcára, és a város külvárosai részét látogatta meg, és ott szólította meg az embereket, és ott prédikált is, és egyik ilyen utcában több ember összejött, és ő elkezdett prédikálni, hirdetni nekik Isten szeretetét, jóságát, és a tömegből kilépett egy nagyon izmos ember, egy izmos feldeszemű, és oda ment az igehirdetőhöz, és lekevert neki egy óriáson egy pofont. És az pedig összeszedte magát, és folytatta tovább, hogy Isten szeret, hogy Isten irgalmas, és hirdette, hogy térjetek meg az Úrhoz. Ez megint odalépett, másik oldalról is lekevert egy nagyot. És ezt négyszer összör megismételte. Hát az emberek nem fogták le, nem mondták azt, hogy ne csináld. Hát hallgatták tovább, mert ő tovább folytatta, és beszélt továbbra is szeliden, szeretetteljesen. Hát elmentek az emberek, a hallgatók, és ahogyan elmentek, ez az ember, ez a verekedős, ez ott maradt. És a következőt mondta. Látom már, hogy téged Isten szelid emberré tett. Beszélj csak nekem erről a Jézusról, hogy tud az én életemben is munkálkodni, hogy megváltozzak. És akkor elkezdett róla beszélni, és ez az ember megtért, és ez volt a legjobb embere, az utcai evangélizálásban, az utcai hirdetésben, mert utána csatlakozott ő hozzá, és együtt járták az utcákat, együtt szólították meg az embereket. Tehát ez is azt mutatja, hogy az embert Isten meg tudja szeríteni annyira, hogy képes imádkozni az őt verőért, meg bántó emberért. Mint olyan Istvánt is ott megkövezik, a hite miatt, és ő imádkozik azokért az emberekért, akik kővel hajigálják. Na de hát kitől vette ezt a mintát? Hát Jézustól. Aki úgy olvassuk, hogy olyan volt, mint bárány a nyírói előtt, hogy nem szólalt meg, nem átkozódott, nem rontott neki, az őt bántónak, bántókhoz. És ott a Golgotai kereszten, és akkor felszegelték a fára az ő testét, akkor is tudott imádkozni azokért az embereket, akik ezt tették. Micsoda szelítség, micsoda tűrtőztetés, mondhatnánk, higgadság és gyengétség, hogy ő ott is tud imádkozni az őt bántalmazó emberekért. Na hát erre biztat bennünket Isten, hogy ez a fajta szelítség éljen bennünk, és nekünk szükségünk van arra, hogy ő tanítson földi életünkben, és tanít is bennünket, mert azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az én iglámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Hát azt mondja Jézus, hogy ő szelíd, én szelíd vagyok, és alázatos, és ezt meg lehet tanulni tőle. És azt is mondja itt, hogy ez az iga, ez a teherhordozás, amire ő hív, ez boldogító és könnyű. Hogyan válhat boldogítóvá a teher, amely sokszor olyan fájdalmat okoz, hogy sírunk? Meg olyan új ki tud hozni, ami sodrumból, hogy vademberekké válunk. Mert amikor jön az élet terhe, szorítása, akkor az ember könnyen fölkapja a vizet, és tud indulatos lenni. Csak egy dolog, nem találok valamit. És nagyon kellene. Hát akkor én is be tudok indulni. Vagy a nyomtató nem nyomtat már, most már 20-adjára indultunk neki. És valami baja van, de nem jövök még mindig rá, hogy mi van, vagy hogy miért nem csinálja azt, amit kellene. És már szorítja az embert az idő is. És hát sok-sok mindent lehet még emellett mondani. Ezek apróságok, az életnek vannak sokkal nagyobb terhei, ami az emberből ki tudja hozni az indulatot. Tehát kórházba is, amikor jártam, hát a betegektől nem akármilyen kiabálásokat hallottam. Hogy szitták a nővéreket, meg az orvos, meg akárkit. Mert ugye annak a terhében, amelyben éppen, meg abban a problémában, amelyben ők benne vannak, már az apróságokat se bírják elviselni, mert akkora teher van rajtuk. És hát hagyd mondjak el erre egy történetet, talán valamikor elmondtam, csak most egy kicsit más megvilágításból, hogy egy apuka azt mondta a fiának ott a kertjükben, hogy gyere fiam, itt van a kert közepén egy szikla, egy nagy kődarab, ezt el kéne vinned a kertnek a hátsó részébe. Meg tudod csinálni? Hát bólogatott a gyermek, hogy apa, megpróbálom. Mindent meg fogsz próbálni, hogy ez sikerüljön? Mondta a gyermek, hogy mindent. Jó, hát akkor kezd neki. Hát a gyermek az neki feszült jobbról, meg sem mozdult. Na hát lehet, hogy balról könnyebb lesz, neki feszült balról, onnan se. Előről, hátulról, meg sem mozdult. Próbált egy kicsit nekifutni, hogy hát a lendülettel, amikor úgy neki megy, akkor nem mozdul a kő, hát úgy sem nagyon mozdult meg. Hát próbálkozott, már kezdett ízadni is, az apja azért néha látta, és úgy rákérdezett, hogy halasz. Mindent megpróbálsz, mindent megpróbálok, mondta. Nem adta föl. Eszébe jutott, hogy a kabrában van egy jó rúd, jó vasrúd, és azzal talán alányúl, akkor lehet kevesebb erőt kell kifejteni az erőkar tekintetében. Úgyhogy hozta is a rudat, amely nagyobb volt, mint ő, és neki feszült, alárakta, megpróbált akkor, megfeszítve, hát ha megmozdul, de hát esetleg egy minimálisat tudott megmozdítani rajta, de ez édes kevés ahhoz, hogy ő el tudja görgetni a kert hátsó részébe. Hát olyan ideges lett, hogy rávágott a kőre a rúddal, rúdosta a követ, mert nem ment neki. Mert a teher túl nagy volt, a megoldás pedig nála nem található volt. Hát az apja kiment, látta, hogy dühös, vörös a feje is, és kérdezte tőle, hogy fiam, minden megpróbáltál, mindent, apa. Biztos? Biztos. És mondta az apja, hogy nem. Mert engem nem hívtál segítségül. Hát akkor lesütötte a szemét, hogy ez tényleg így van. Majd végül csak nyögte azt találatosan, hogy apa segítesz akkor? És mondta az apja, hogy igen, na akkor menjünk neki ennek a nagy sziklának. És akkor nyomták ketten, a fiú is mindent beleadott, hát a szikla nem mozdult, mert az apának az ereje azért mégis nagyobb volt. És mégis azért ketten görgették, elgörgették a hátsó kertbe azt a nagy követ, azt a szikladarabot. Mire tanít ez bennünket? Arra, hogy amikor nagy terheid vannak az életben, akkor azt az igát te ne egyedül húzd, mert abba vademberré válsz. Ha egyedül akarjuk az életünk terhét elhordozni, akkor mi csak idegeskedni fogunk, mindenkit bántani fogunk, mert nem megy, és ez jön ki az emberből. De amikor azt mondja Jézus, hogy az én igámba behajtod a te fejedet is, mert én is ott vagyok, és együtt húzzuk, mint a két ökör húzza a terhet, vagy mint ha két ló van befogva, és úgy húzza, akkor rájössz arra, hogy az a teher könnyűvé válik. Mert Istenre rá lehet vetni a mi terheinket, őt segítségül lehet hívni, persze ehhez alázat is kell, de szelidet tudunk maradni a teher alatt, mert boldogító lesz, mert látjuk azt, hogy Isten ereje által megoldjuk. Isten ereje által célba juttatjuk azt a problémát, és eltüntetjük az útból, mert ő megsegít bennünket. És amikor így a gyermek görgette az apjával a követ, akkor már tudott mosolyogni is, mert ment. És hát mi is valami ilyesmi módon élhetjük át életünk terhét, hogy egyedül nem megy, de az Isten segítségül hívva, azt el nem felejtve, boldogítóvá válik a teher, és még szelidek is tudunk maradni. Hát Isten segítsen nekünk, hogy Isten boldogítson életünkben, fájdalmunkkal, nehézségeinkkel jöjjünk ő hozzá, de terheinkkel is, és tapasztaljuk meg, hogy ő megvigasztal, de nem csak megvigasztal, hanem szeliddé is tesz bennünket, hogy átéljük azt, hogy örökölhetjük a földet. Hát nem ezt a földet, ezt a nyomorúságost, amit itt látunk, hanem azt az új eget és új földet, amit az őt szeretőknek készít el az Atya, a mindenható Isten, ahol nem lesz fájdalom, nem lesz már gond, nem lesz már sírás, és ahol mindannyian szelidek is leszünk az Isten jelenlétében. Hát vágyunk erre, az örök boldogságra, de már itt is, Istennel kapcsolatban boldog lehet a mi szívünk. Amen. Jöjjünk és így forduljunk a mi Urunk felé, és imádkozzunk egyenként hangosan. Köszönjük Istenünk, hogy Te úgy teremtettél bennünket erre a világra, hogy boldogok legyünk. Úgy teremtetted meg Ádámot és Évát, és annyi jóval körbefogtad őket, és belehelyezted abba a csodálatos, tökéletes világba, és megáldottad őket, és abban az áldásban benne van a boldogság is. De ők is, meg mi is elfordultunk te tőled, vétkeztünk ellened, és megtapasztaljuk, hogy ha elszakadtunk tőled vétkeink miatt, akkor nem lehetünk boldogok. Köszönjük, hogy van visszatérés az embernek, és van visszatérésünk nekünk is. Te hozzád az öröm és a boldogság forrásához, az élethez, és ezért küldted egyszülött fiadat, hogy ő általa nekünk megbocsássál, ő általa elvedd bűneinket, és visszataláljunk te hozzád, és a te közeledben újra megvidámodjon a mi szívünk, és megvigasztalódjon, mert a bűn annyi fájdalmat, annyi gondot és nehézséget zúdított erre a világra is, meg életünkre is. Köszönjük, hogy benne találhatunk egyedül vigaszt. Segíts nekünk, hogy hozzád forduljunk vétkeinkkel, fájdalmainkkal, gondjainkkal is, és tapasztaljuk meg a te vigasztaló szeretetedet. És áldunk azért, Urunk, hogy te vagy az, aki tudod bennünket bölcsé tenni, de tudod bennünket szelidekké tenni. Meg tudod bennünket szelidíteni a te igéddel, szabaddal, és nem kell a másik embernek támadnunk, mert te kész vagy bennünk egy változást hozni. Vágyunk el, Úrunk, mert látjuk sokszor azt az emberi vad természetet, ami bennünk van, és szeretnénk, Úrunk, hozzád hasonló lenni. Segíts, Úrunk, hogy terhénket úgy tudjuk hordozni, hogy veled együtt tesszük, hogy veled együtt hordozzuk, és így átéljük, hogy szelidek lehetünk. Megszelidül a mi szívünk, és veled minden könnyebb, ezek a terhek is ebben a földi életünkben. És köszönjük, hogy majd nem lesz semmilyen terhünk, meg semmi olyan dolog nem lesz, ami nagyon piszkálná a mi életünket ott te nálad, sőt nem is lesz semmilyen fájdalom és semmilyen gond, és szeliden, boldogan, örökkön-örökké veled élhetünk, és letörülsz majd minden könnyet a szemünkről, végérvényesen, és onnantól kezdve mi nem fogunk semmiért se sírni, mert nem lesz miért sírnunk. Mert ott lehetünk a te országodban, abba a tökéletességben, és veled lehetünk a boldogságban örökkön-örökké. Áldunk ezért, hogy erre vezet el bennünket. Segíts addig is rátekinteni, a te ígéret magunkhoz venni, hogy formáljál, alakítsál, és boldogítsál bennünket ebben a földi létben is. Hallgass meg kérésünket, áldj meg mindannyiunkat szent nevedben. Amen.
Amen.